Nagyon érdekes igét hoztam a húsvéti üzenetnek. Távolról indítunk, messziről indítunk, de nagyon hamar szeretnék oda érni, ami a húsvétnak az üzenete, amit a szívetekre szeretnék helyezni. Ez pedig a Lukács evangéliumából szeretném felolvasni. Lukács 5-4-7-ben van egy nagyon érdekes történet, a csodálatos halfogás. És fel is olvasom, tehát a Lukács 5-4-ben, hogy miután abba hagyta Jézus a beszédet, ezt mondta Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon, mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És mikor ezt tették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. És szeretném neked hirdetni, hogy mind szellemileg, mind lelkileg, minden más területen, anyagilag legyen egy profétai szó az életedben, a szívedben, hogy a mennyi atya szereti, és akarja, és szólja, és cselekszi ezt a fajta bővölködést az életedben. És ha olyan helyzetben vagy, hogy egész éjjel nem fogtál semmit, akkor szeretném elolvasni ezt az igét profétikusan, hogy azt mondjam, hogy a mennyi atya, a terve az életedben az, hogy te olyan sok halat fogjál, hogy még kelljen más is ahhoz, hogy segítsen. Azért kellenek a tesók melletted, ne azért, hogy mindig csak sírjanak, egymás vállán sírjunk, hanem sírva vettünk, de vigadozva aratunk, hogy belépünk abba az időszakba, és be kell lépni abba az időszakba, amikor a mennyi atya mindazt a bővölködését, amit megígért, ahogy énekeltük, az ő ígéretét betöltse. És Péter egy nagyon profi ember volt. Tehát úgy gondolom, hogy a szakmájában egy nagyon profi ember volt. Ő ebből élt. Abból élt, hogy napról napra halászott. És nem egy fiatal gyerekként találkozunk vele, hanem egy felnőtt férfiként, aki tudjuk, hogy még a szüleik is haláztak, örökölték már a profizmust, a szakmának minden rejtélyét. Ott éltek azon a tavon, tudták minden szerintem már, tudták, hogy hol vannak, melyik mélyedésekben, hol vannak a halrajok. Minden tudtak arról a partszakaszról, mindent tudtak a halakról, a legprofibb emberek voltak, és mégis tele volt kudarccal éppen az életük ebben a helyzetben. Nem fogtak semmit, egész éjszaka. És akkor az Úr Jézus Krisztus kedvesen odaszól, és azt mondja, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És Péter egyszerűen csak azért, mert volt egy isteni szó, azt mondta, hogy hát most a legszívesebben kimennék a partra, aludnék egy nagyot. Olyan jó Péter életében látni azt, hogy nem a fáradtsága vezeti őt, nem a elkeseredése vezeti őt, hanem azt mondja, hogy Uram, a te szavadra. A te szavadra visszamegyünk, és a te szavadra cselekszünk. És azt látom, hogy a mennyi atya, és amit elmondhatok ti is, és amit Andi, nagyon köszönöm, hogy őszintén kiraktál ide elénk, hogy a mennyi atya a lehetetlen helyzeteknek a megoldója. Ahol véget ér a profizmus, ahol véget ér a mi, amit mi megtehetünk, Isten ott kezdi felvenni a fonalat. És Isten szereti azt, amikor eljutunk a mi határunknak a végéig, a természetesnek a végéig, mert ő egy természet feletti Isten. És a mennyi atya ma is, és most is meg akarja bizonyítani, meg akarja tanítani, vagy tovább akar vinni abba, hogy ő továbbra is a lehetetleneknek a megoldója, a lehetetleneknek az Istene. Hogy a lehetetlent azt ő megváltoztatja, és előszólítja a nem létezőkből a létezőt. Előszólítja, hogy amikor már minden meghalt, amikor már mindenki azt hitte, hogy vége, amikor a tanítványok búsan hazaballagnak, és bezárkoznak, akkor a mennyatya gondoskodik arról, hogy van feltámadás, van egy másik fajta lét, amiben a mennyatya azt akarja, hogy te már most ebbe éljél. Te már most ebbe éljél. Ez a hit, ami Péterben volt, az teljesen töltse ki a te gondolataidat. Hogy a mennyi atya ott kezd működni, ahol a mi lehetőségeink véget érnek. És hogy megtapasztaljuk azt, hogy a természet felettibe minden lehetséges. Istennél minden lehetséges. Nincs olyan, ami nem lehetséges. És ami a szívemen van, és egész végig erre szeretném rávarni a üzenetet, hogy mennyire fontos a teremtő szó. Mennyire fontos az, amit Isten kimondott. Mennyire fontos az, hogy azért, mert a szellemvilágba semmilyen más módon nem tudsz behatni, benyúlni, megváltoztatni dolgokat, csak a te szavaiddal. Amikor Jézus Krisztus szólt, Péter ezt elhitte, akkor elmegyünk és megtesszük, és megcselekedte, amikor megcselekszed, kimondod ezeket az igéket, amiket Isten adott neked, akkor történnek a csodák az életedben. És mennyatya kegyelme az, hogy ilyen zakariásként, hitetlenül hívőként imádkozunk, hogy Uram, egyszer hiszem, hogy megtér, egyszer lesz gyerekem, hiszem Uram, hogy Te megadod, aztán csodálkozunk, amikor megvan. Tehát a hitnek van egy nagyon nagy kegyelmi tartománya is, de hiszem, hogy a mennyatya egyre jobban be akarja húzni az életünket, hogy többet bízok rátok, kezdjétek sokkal tudatosabban megélni az életeteket, ne csak reménykedjetek bennem, hogy talán megteszem, talán nem, hanem kezdjétek a hiteteket sokkal jobban fókuszálni. És Isten ezt a fókuszálást szeretni beállítani a szívünkben, hogy fókuszáljunk egyre inkább, hogy Isten tudjon cselekedni rajtunk keresztül, hogy Isten tudjon cselekedni a te szádon keresztül. És én hiszem azt, hogy ha ebben a hitünk tud sokkal jobban összehozni a sugarakat, a fókuszt, akkor nagyítóval irodalom órán, hogy volt egy fekete nagyítom, és azzal a padra gyönyörűen tudtam ráégetni dolgokat. De csak akkor, amikor úgy állítottam be a fókuszt, hogy az a lehető legkisebb volt, és a napsugár ezzel csak elkezdte ott a padot felmelegíteni. Most ne figyeljetek, általános iskolások. Az Úr megbocsátotta már ezt a bűnömet. De a fókusz, ha nincs fókuszálva a hitünk, ha nincs fókuszálva az, hogy Isten hogyan cselekszik az életünkben, akkor nem történik ez a felgyulladás, nem történik ez az átégés, nem történik ez az áttörés. És Péter fáradtsága, vagy a keserűsége, hogy nem sikerült, egész éjszaka fáradtunk. Hogyha ő ez alapján maradt volna meg, ott a hajóban, vagy a parton, akkor megakadályozta volna az isteni csodát. A Péternek a fáradtság, és ezért mondja azt a zsidókhoz írt levél, a 12. rész, vagy a 13. 12. Zoli, majd segítsél, hogy vigyeljetek egymásra, hogy valakiben a keserűségnek a gyökere fel ne keljen, fel ne nőjön. Mert a keserűség, a fáradtság, az, hogy az ember elengedi a dolgokat itt belül magában, az ígéreteket, amiket Isten mondott, azokat is úgy veszi, hogy hát beszéljünk Ábrahámról végül, mégiscsak ő a hitatja. Amikor Isten mondta neki, tudjátok, mit csinált Ábrahám? Nevetett magába. Azt mondta, hogy hát ez nem lehetséges. Aztán mégis Isten meggyőzte, hogy de lehetséges. Ez a kegyelem. Hogy Isten meggyőzte, hogy lehet, hogy így érzel, meg így látod Sárát, meg ez a tény, ami körbevesz téged, teljesen lehetetlen, de a mennyei atyának a szava, Istennek a szava, az mindig olyan, ami megtermi az ő gyümölcsét. Amikor kiküldi, de Istennek a szava fel van kenve azzal az erővel, amikor kiküldi az ő szavát, az megtermi azt, amire kiküldte. Megcselekszi az ő igéjét a földön. A földön eljön az igé, és megtermi a gyümölcsét. És a mennyatya mindig ki akar venni minket a megszokottból, és mindig a hitben akarja, hogy járjunk. És mi mindig szeretünk a megszokottban látni, tapasztalni, és ezért mindig nagy kihívás a hit. Ezért élmény kereszténynek lenni, mert minden nap újból lehet kezdeni. De nem ugyanonnan, ahonnan elkezdtük 10 éve, hanem a mennyatya mindig tovább akar téged vinni. Ezért nem kell megijednem, amikor egy újabb és újabb helyzet jön az életünkbe, hanem, hogy Jakab mondja, lehet örvendezni már előre, hogy wow, Uram, micsoda szabadulást fogsz ebből adni. Ide figyelj, Sátán! Meg fogod te is látni, hogy az én Istenem mekkora szabadulást fog adni az én életembe. Nyugodtan mondjátok ki. Nyugodtan a hiteteket valljátok meg. Nagyon fontos, hogy kimondjátok, mert ez a hit a cselekedetek nélkül, a szavak nélkül nem fog működni, nincs fókuszálva. És még egyszer mondom, ez van a szívemen, hogy a beszédeddel hadsz be, a beszédeddel tudsz belefogni, beleragadni, megragadni a természet fölöttibe. A beszéded az, ami átvezet a természet fölöttibe a természetesből. És igét is mondok rá. És ez azért fontos, mert ennek van ez a kar, enélkül a kar nélkül nem történnek meg a dolgok. A természet fölöttiből, a természetesbe, a körülményekbe, beléd nem jönnek át a dolgok, csak akkor, hogy te is kinyújtod azt a részedet, amit Isten azért teremtett, hogy te a területinek legyél a része. A mennyatya az embereket nem ragasztotta be a természet fölött, a természetesbe csak. A mennyatya nem úgy zabolázta, vagy folytotta le az életünket, hogy nektek itt kell élni a világban, és a világnak a törvényszerűségei kell, hogy titeket teljesen megfojtson. A mennyatya az életedben és az én életemben a természet fölöttit és a természet összekapcsolta. Az ember, az újjászületett ember, az újjászületése révén, hogy új szívet kap Istentől, új szellemet kap Istentől, újból hozzá csatlakozik, hozzá van kapcsolva a természet fölöttihez. A te életeden keresztül Isten ezen a földön akar és tud cselekedni. A mennyatya téged, mint egy hidat akar használni ebben a világban. A mennyatya az Úr Jézus Krisztust küldte el azért, hogy ezt a hídfőt kiépítse. De rajta keresztül most téged akar használni, hogy az ő munkái, az ő csodái, azok megtörténjenek benned is. De mondok még szebbet, rajtad keresztül Istennek ezek a természet fölötti munkái kiteljesedjenek rajtad keresztül. Az emberek meglássák rajtad Istennek a dicsőségét. Az emberek észrevegyék azt, hogy egy olyan hatalom van benned, egy olyan hatalom működik rajtad keresztül, amire ők vágynak. Ezért mennek el jósnőhöz, ezért mennek el varázslóhoz, ezért keresik a különböző ilyen természet fölötti jelenségeket, mert vágynak arra, hogy valami több kell az ember életében. Látják azt, hogy vannak határai az embernek, és látják azt, hogy Péter életében látjuk azt, hogy ezek a határok időnként, és nagyon sokszor ez csodálatos az életünkben, Isten átlépi ezeket a határokat, és jönnek az isteni természet fölötti csodák. Jönnek az isteni kegyelmi ajándékok, a vezetése, amit fel tudunk sorolni egész visszamenőleg, akár onnantól, hogy megszülettünk. Tehát még egyszer, a beszéded által kapcsolódsz be a szellemvilágba. És az első, ennek van egy sorrendje, az első, hogy a te szíved az újjá van születve. Neked egy szellemed van, amit Istentől kaptál. Tehát minden ebből fakad, ebből indul ki az élet. Tehát innen fakad föl. A következő az elméd. Az elmédnél nincs lezárva ez a folyamat. És sok hívőnél az a probléma, hogy az újjászületett a szelleme, újjászületett a szíve, de itt a fején túl nem mennek át a dolgok. Itt szépen leszabályozza azt, amit Isten tehet, mert nem érti meg, az ő értelmét nem újítja meg az igével, továbbra is a láthatókra néz, és ha láthatókat matekozzuk, akkor bizony az emberi matematika alapján egy-egy helyzet lehetetlen. Nem lehetséges, hogy bekövetkezzen. Nem lehetséges. Amikor nézzük, számoljuk, matekozzuk a mi gondolatainkkal, ott egy hatalmas fal van. De közben a szellemünkben Isten mondott szavakat. Közben Isten a szellemünkbe belehelyezett csodálatos ígéreteket és igéket. Mind itt van. Isten szava már mind benne van az igében, és a mennyatya aktualizálja neked, ahogy vele időt töltesz. Nem azért, mert ez egy szabály, nem azért, mert ezt valaki azt mondta, hogy kell, hanem egyszerűen azért, mert a kapcsolatban van az élet. Istennel való kapcsolatból meghallod azt, amit ő mond, látod, hogy ő mit tesz, hallod, hogy mit mond, és akkor ez bekerül a te szellemedbe, a szívedbe. És amikor ezt elkezded ezen gondolkodni, és nyugodtan átengedni ezen a szűrőn itt, akkor utána eljut ide a kezedhez, eljut a szádhoz az, amit Isten kimondott, és amit Isten cselekszik. És amikor ez a folyamat megvan, a szíved, a gondolataid, értelmed, és a cselekedeteid, beszéded, akkor létrejött az a híd, mind a két partja összeért, ami a szellemvilágból a természetesbe áthozza az isteni csodákat. És mondok hozzá igét is, nehogy azt gondoljátok, hogy ismeritek, de most olyan jó ide illeszteni. Róma 10:10. Mert szívvel hiszünk, és annak alapján igazságosak leszünk, és most jön az, amit mondatok, és szájjal, mit csinálunk a szájjal? Szájjal teszünk vallást, és na, hogy van ez az ige? Szívvel hiszünk, és annak alapján igazságosak leszünk, és szájjal teszünk vallást, és azzal megmenekülünk. Azzal megmenekülünk. Áthúztuk az isteni üdvösséget, a megmenekülést arról az oldalról, erre az oldalra. Hogy benne van a szívünk, és benne van a szánk. És akkor hogyan ide a gondolkodás? Oda is hoztam egy igét a Máté 5:27-ből. Ez az asszony, miután a Jézus dolgaitról hallott, hozzáment a tömegben, és hátulról megérintette a köppenyét. Azt gondolta ugyanis, ha csak érinthetem a köppenyét, megmenekülök. És vérének folyása azonnal ki is száradt, és észrevette testén, hogy az őt verő betegség ostorától meggyógyult. Nagyon fontos Efézus 4, nagyon fontos Római Levél 12.2, változtassátok el a ti gondolkozásmódokat, elméteket, változatok el a ti elmétek megújulása által. Úgy gondolkodjatok. Az asszonynál is ott volt ez a gondolkodás. És amikor ő nem mondta ki, de cselekedte, odament, és ezzel a hittel megérintette az Úr Jézust. És azonnal a természet fölötti átjött a természetesbe. Ami a természetesben lehetetlen volt, és orvosok már gyakorlatoztak szegény asszonyon évek óta, minden pénzét rájuk költötte, amikor a híd összeért, abban a pillanatban a természet felettiből Istennek az ereje, Istennek a megoldása, Istennek a gyógyítása azonnal elérte ezt az asszonyt. És testvéreim, ti ennek a letéteményesei vagytok. Ezt kell, hogy hirdessük. De a világ nem kíváncsi a panaszkodásunkra. A világ nem kíváncsi arra, hogy mi hogy gondolkodunk a politikáról. A világ nem kíváncsi arra, hogy nekünk mennyi bajunk van, és hogy milyen nehéz nekünk. Én azt hiszem, hogy arra vagyunk elhívva. Ennek kell lenni a bizonyságainak, hogy a názareti Jézus Krisztus feltámadott. Nekünk bizonyítani kell az életünkkel azt, hogy a természet fölötti, az győzött a természetes fölött. A mi életünknek minden kis pici szegmensében és nagy a szavainkban, a hétköznapi dolgainkban ennek a hitnek ott kell lennie. És szeretném megmutatni, hogy az Úr Jézus is hogy élt ezt meg. Az Ézsaiás 53-ban, a Zsoltárok 16-ban az ige beszél arról, hogy a názareti Jézus Krisztus szenvedni fog, és beszél arról, hogy fel fog támadni. És maga az Úr Jézus Krisztus, még mielőtt a nagypénteki események megtörténtek volna, most csak a Máté evangéliumából fogok olvasni pár igehelyet, hogy megmutassam, hogy az Úr Jézus Krisztus annyira jól tudta, hogy Isten igéje, Istennek hogy maga a hit hogyan működik, hogy nézzétek meg, mit tesz Jézus. Olvasok a Máté 17-ből, a 20-ból, a 26-ból, 27-ből és a 28-ból. Máté 17, 22, 23. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az ember fia emberek kezébe adatik. Megölik, de a harmadik napon feltámad. Tehát az Úr Jézus Krisztus, amikor a tanítványokkal együtt volt, azt mondta, hogy ő az embernek fia. Az emberek kezébe adatik, megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Ő hetekkel, az események előtt elkezdett erről beszélni. Nem csak azért, hogy a tanítványokat felkészítse, hanem azért, mert tudta, hogy így működik a hit. Ez a hitnek a szabálya. Utána Máté 20.17-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék. De a harmadnapon feltámad. Az Úr Jézus, azért olvasom mindegyiket a Máté evangéliumából, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez a szinoptikus evangéliumok, és akkor egyszer elmondta, és csak sokszor leírták. Nem! Máté, csak Máténál olvasuk többször, hogy Jézus Krisztus megvallotta, kimondta, elmondta azokat az igéket, amiket Isten a szívére helyezett. Amik már az igében, Ézsaiás könyvében, a Zsoltárok könyvében már megvoltak profétálva. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy ezeknek meg kell történni, és kimondta, nem csak az, hogy mi történik, ó, szegény én, engem oda fognak rakni az emberek elé, és megölnek, és szenvednem kell, hanem azt is kimondta, hogy de harmadnapon feltámadok. És utána nézzétek meg a Máté 26.30-32-t, Máté 26.30-32, hogy miután elénekelték a zsoltárokat, tehát ez már közvetlenül a páska vacsora után történt, kimentek az olajfák hegyére, és akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Tehát csak a Máté evangéliumában minimum háromszor olvasunk arról, hogy Jézus kimondta azt, amit hitt a szívében, hogy én feltámadok. Lehet, hogy ezt látjátok, hogy velem mi történik, de én átmegyek ezen, és feltámadok. Lehet, hogy amit tapasztalunk, az kegyetlen lesz, és az gonosz lesz, és borzalmas. De emlékeztek, hogy mit tanultunk pénteken? Hogy amikor a mennyatya belevisz egy kísértésbe, vagy megengedő, hogy kísértésbe éljünk, mi van a kísértéssel összekapcsolva azonnal? Micsoda? A kiút, a megmenekülés, az ott van benne. És Jézus nem csak arról beszélt, hogy az olajprés ott van benne a présbe, hanem azt mondta, azonnal mondta, hogy de harmadnapon feltámadok. Ki mondta mindig azt a csodát, amit Isten elkészített a számára? Ki mondta? És olyan érdekes, fel is írtam ezt a 27. versben, a 27. részben, Máté 27-ben olvassuk, hogy ezt végülis olyan gyakran mondogatta, és nézzétek meg ezt az igét, hogy ezt már ez elterjedt róla. Tehát az ellenségei is tudták, hogy Jézus ezt mondta. Hiszen ezért készültek azzal, ezért rendelték oda a katonákat, hogy vigyázzanak a sírnál, mert tudták, hogy Jézus mit mondott. Azt mondták, azt olvassuk a Máté 27.62-ben, másnap a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Még az ellenségei is tudták, hogy mit mondott az Úr Jézus Krisztus. És azt mondták róla, hogy ez a csaló. Tudjátok, miért mondták ezt? Azért, mert meg voltak győződve róla, hogy nem fog feltámadni Jézus Krisztus. Meg voltak győződve róla, hogy a feltámadás nem lehetséges. Hittek benne a farizeusok, a szaduceusok nem. A farizeusok hittek benne, hogy lesz feltámadás. És annyira hittek benne, hogy amikor Lázárt kivezették, és tudták, hogy 4 napig volt a sírban, akkor ugyanezek az emberek meg akarták ölni Lázárt, tudjátok, hogy miért? Csak azért, mert feltámadt. Csak azért, mert Isten megmutatta az ő hatalmát, és az emberi agy nem volt képes azt felfogni, hogy a mennyatyának van hatalma feltámasztani egy már szagos, 4 napos hullát. És ezért akarták Lázárt megölni. És ezek az emberek azt mondták, hogy Jézus csaló. Mert biztos, hogy valami stikli lesz a dologban, és inkább rakjuk oda a katonákat, hogy ne legyen lehetséges. És ez a katonák, ezek pont olyanok voltak, ha Illésre emlékeztek, mint az a 3-szor nem tudom hány vödör víz. Emlékeztek Illésre, amikor kihívta a bálpapokat? 2 oltárt csináltak, fölrakták a húst, és azt mondta Illés, hogy akinek az Istene tűzzel felel az égből, az az igaz Isten. És hogy biztosak legyenek, akik ott álltak körbe, az egész nép, még 3-szor, én nem tudom hány vödör vizet hozatott, hogy öntsék rá az oltára. Szépen behatárolta azt, hogy lássák, hogy Isten mindig ott kezd, de ott szeret cselekedni. Isten szereti azt a részt, amikor a lehetetlent kell megoldani. Akkor a mennyek azt mondja, na végre megtaláltok engem. Amikor rájöttök, hogy nektek vannak határaitok. Végre kerestek engem, aki a lehetetleneknek a professzora vagyok, a megoldója vagyok. És a mennyatya kedveli azt, amikor így keressük őt. A mennyatya keresi ezeket az alkalmakat, és szereti oda vezetni az életedet, hogy vedd észre azt, hogy neked nagyon-nagyon-nagyon szükséged van Istenre. Ha másképp nem a halálos ágyán, amikor az ember azt mondják, hogy a halálos ágyon nincsen ateista. Az ember előbb-utóbb szembesül azzal, hogy van, kell lenni valaminek, ami az emberi határoknál sokkal-sokkal több. Mert Isten így teremtett minket. Isten a természet fölötti számára teremtett téged. Nem aláteremtett téged, hogy rabszolgája légy, hanem pontosan kiszabadított, hogy te fej légy és nem farok. Ne a körülmények vezessenek téged, ne a láthatók vezessenek téged, hanem az, amit Isten elkészített a számodra, az vezessen téged. Az irányítson téged. Az adjon neked egy perspektívát. Az határozza meg a gondolataidat. Azért legyél itt Magyarországon egy vidám ember. Azért legyél vidám szívű. Azért ne panaszkodjál. Azért szóljál hitet. Azért mosolyogjál. Azért legyél szenvedélyes. Azért ne legyél olyan, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. A reménytelenség ráül az arcra. A hit és a remény, az meglátszik. Bocsássatok meg, testvéreim, a reménység, a hit, Istennek a reménye és szeretete, az meglátszik az emberen, míg a testén is átsüt. Ne takarjátok el, ne borítsatok erre egy kendőt, hogy Istennek a dicsőségét letakarjátok. Ne legyünk ennyire alatta a dolgoknak. Nyugodtan szedjük le a kendőt, és mutassuk meg Isten dicsőségét az arcunkon, a szavainkon, a cselekedeteiken. Ha nem megy először, akkor ajánlom a cérnát. Nyugodtan kössétek föl 2 oldalra a mosolyra. Nyugodt. cégek tanítják azt, nem annyit, hogy mosolyogni kell. Hogy amikor van egy, jön egy ügyfél, néztem a repülőn, olyan fáradt volt egy idősebb néni, ilyen, szerintem ilyen 60 körül járt a stewardess néni, és hátra mentem, mert hátul van a restroom, így hívják a WC-t. És hátra mentem a repülőn, és akkor ott ült háttal a egész repülőnek egy ilyen kis kuckóba, és így fölnézett rám, és véres volt a szeme. A szeme körül lila volt, és olyan fáradt, elgyötört arca volt. Mondom, pihenjél, nem szóltam semmi, és csak elintéztem a dolgokat, megyek vissza. Negyed óra múlva megint tolják előre azt a kis kocsit, és nézem, hogy az arcom mosolyog. Mindenkivel, újból, nem látszott rajta a fáradtság, és mosolyog. És néztem, hogy te jó, hogy mi történt. Egyszerűen csak az, hogy megtanították őket, hogy amikor emberek elé kilép, akkor mosolyogni kell. Mert a cégnek a hírneve, a biztonsága az embereknek, az mind-mind számít, függ ettől. És higgyétek el, hogy a te reménységed, a te mosolyod, a te örvendezésed ennél a világcégnél, ami Isten országát jelent itt a Földön, nagyon is számít. Amikor felveszed az egyenruhádat, akkor ne azt a szakadtat vedd föl, hanem most a szívedről beszélek, hanem akkor öltözd fel azt a fehér ruhát, és vedd föl azt a mosolyt, amit Isten varázsol, most a csúnya szó, amit Isten oda fest az arcodra. Nagyon fontos, hogy lássák meg rajtad ezt a hitet. És hanem a Máté 28-at is hagy olvassam még el, mert ezt ígértem, az egy hetet. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán, tulajdonképpen elérkeztünk a húsvéti igénkhez. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, és odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás. A ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint... Mit csinált? Amint megmondta. Nincsen itt, hanem feltámadott, ahogy megmondta. Fontos az, hogy megmondta? Fontos. A beszédünkkel beletnyúlunk, bele tudunk érni a szellemvilágba. Ezt tette Jézus Krisztus. Hőjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, és mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előtetek megy Galileába, és ott meglátjátok őt. És még egyszer azt mondja az ige, íme megmondotta néktek. Íme megmondtam nektek. Ha akarunk változást, akkor ne a fáradtságunkból beszéljünk, ne a keserűségünkből beszéljünk, hanem az Úr Jézusnak adott nekünk ígéretet. Akkor beszéljünk arról. Mondjuk ki azt. És nyugodtan lehet keresztre feszíteni, ne a testünket Fülöp-szigeteken? Megint nem tudom, 20-30-an. Ilyen agyament dolog, te jó ég. Szó szerint keresztre feszítik magukat. Oda fekszenek egy keresztre, és akkor jön egy ember, és felszögeli őket ilyen 200-as szöggel. Ez egy borzalom. És tudjátok, mégis azt mondom, hogy ezt kell viszont a testünknek a indulataival, a gondolataival tenni. És nem azt, amit ők csinálnak, hanem ezt megtenni, amikor kimondanád a panaszkodás, a keserűségnek a szavait, a hitetlenségnek a szavait, na akkor lehet elővenni a szegeket. És odalakni azt a belső emberünknek ezt a működését, azt fölszögelni, ott rögvest azonnal. Akkor egy picit se hezitáljunk. Azonnal oda föl kell rakni a keresztre. És befejezésül ez az ige jött sorba a mai nap nekem a Új Szövetségben. Nem kerestem ezt az igét. Sorba olvasom délelőttön, vagy reggelenként az Új Szövetséget, és most a 2 Korintusnál tartottam, a 2 Korintus 4-et olvastam, és amikor elolvastam, azt mondtam, hogy wow, ezzel kell befejezni. Ó, mennyi atyám, de jó, hogy véletlenül ide vezettél ehhez az igéhez. Nézzétek meg, hogy mi van a 2 Korintus 4-6-ban. Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő. mert Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő. A mennyatyának van szava a te életedre. Van szava a te sötét körülményeidre. A mennyatya azt mondja, hogy legyen világos. Mennyatya azt mondja, hogy menjél vissza, és újból vesd le a te hálóidat. Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki a szívünkben is világosságot gyújtott, annak a dicsőséges felismerésnek a sugároztatására, mely Istennek Krisztus orcáján megjelenő fénye. És ezt a kincset azonban cserépedényekbe bírjuk, hogy annak mindent felülmúló hatalma és ereje Istentől eredőnek tűnjék fel, és ne belőlünk eredőnek. És amikor mindenben nyomorgatnak minket, de meg nem szorítanak, zavarba hoznak, de kétségben nem ejtenek, üldöznek, de cserben hagyottakká nem leszünk, levernek, de el nem veszítenek. Jézus elhaltságát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Minket, kik bár élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy halandó testünkön Jézus élete is látható legyen. Úgyhogy a halál bennünk munkálkodik, az élet meg bennetek. Mivel azonban bennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme van, ennek az írásnak megfelelően hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és annak megfelelően szólunk is. Mert tudjuk, hogy aki az Urat, Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is fel fog támasztani. Veletek együtt, mert minden értetek van, hogy a kegyelem, mely sokakon által menve megsokasodik, Isten dicsőségére a hálát is túláradóvá tegye. Innen van az, hogy nem csüggedünk el, hanem ha külső emberünk megromlik is, a belső emberünk napról napra megújul. Mert egy pillanatig tartó, könnyű nyomorúság minden felülmúló, örök súlyú dicsőséget munkál ki számunkra, akik nem a láthatókon tartjuk a szemünket, hanem a láthatatlanokon. A láthatók, tudniillik, ideig tartók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. És amikor felolvastam magamban azt, amit Pál ír, hogy mindenben nyomorgatnak minket, levernek, de el nem veszünk, hogy kétségbe, zavarba hoznak, de kétségbe nem ejtenek. Nem erről beszéltünk pénteken? A Getsemáné kertről. A Getsemáné, aminek a jelentése az olajprés. Amikor az Úr Jézus Krisztus bement az olajprésbe, és verítéke olyan volt, mint vércseppek, mert az olajprésben ott volt az élete. De az Úr Jézus Krisztus nagyon fontos, ő kimondta, hogy fel fogok támadni a harmadik napon. Amikor jött az ellenség, előtte azért imádkozott háromszor, hogy amikor jött az ellenség a Szent Szellemnek az erejével, Istennek a vigasztalásával, angyal volt mellett, aki őt megvigasztalta, akkor nem rohant el, nem feküdt le az egyik bokor alá, nem kereste a kertben a kijáratot, a hátsó kijárat, a kiskaput. Sokan keresztények olyan hamar keressük a kiskapukat, az emberi megoldásokat. Hogy lehet ezt emberileg az én kontrollom alatt, az én biztonsági zónámon belül megoldani? Mennyi azt mondja, hogy azon kebelül sehogy, csak még rosszabb helyzetbe fogsz jutni. Amikor nem keresed a kiskapukat, az emberi megoldásokat, hanem amikor elkezded nem zúgulódva, nem fáradtan panaszkodásokkal élni az életedet, hanem elkezded szólni a hitet, és amikor engedelmeskedsz Istennek, és ellenállsz az ördögnek, amit Jézus tett. Jézus kilépett, és szembe ment az ellenséggel. És azt mondta, hogy kit kerestek? Názareti Jézust. Csak annyit mondott a Szent Szellem erejével és kenetével. Én vagyok. És akkor az ellenség, tudjátok, mit tett az ellenség? Ez történt, amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok. És amikor te hittel kimondod Istennek a szavait, a Szent Szellem kenetével beszélsz, az az ellenség, ami próbál téged elnyomorítani, pontosan így padlót fog, és elmenekül. Azt mondja az ige a másik helyen, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Utolsó énekünk az volt, hogy az ellenség táborán is átfutok. Nem ellenkező irányba futok, hanem az ellenség felé futok. Amikor Dávid meglátta Góliátot, és lerendezték a hitnek a beszédeit, egyik a sátán a gonoszság beszédeit mondta, Dávid a hitnek a beszédeit mondta. És utána Dávid, tudjátok, mit csinált? Futott. De nem arra, mert az emberek ilyenkor szoktak. Nem megfutott, hanem Góliát felé futott. Wow! Mekkora falat! Uram, mekkora dicsőséged lesz most ebből! Egy 3 méter magas dicsőséged lesz itt most. És nem tudom, hány száz kiló lehetett Góliát. Csak a kopjája volt ilyen 9-10 kilós. Bocsánat, a kopjájának a vége. 90 kiló volt a páncél, ami rajta volt. És Dávid meg egy fiatal fiú. De Istennek a szelleme volt rajta, Istennek a beszédét szólta, és futott az ellenséggel szemben. És testvéreim, bármilyen présbe vagyunk, a húsvétnak pontosan az a csodálatos ígérete, hogy Isten a lehetetleneknek a megoldója. A mi Istenünk kihozta a názareti Jézus Krisztust a halálból. És nem elég, figyeljetek ide, nem elég látni Jézust, nem elég hallani Jézustól, Istentől. Neked szólni is kell azt, amit ő mond, és cselekedni is kell azt, amit ő tesz. Nem elég hallani, amit mond. Nagyon klassz hívő vagy, fantasztikus. Itt hétről hétre hallgatjuk, és imádkozunk, és mondja az ő igéit. Testvéreim, ez nem elég. Csodálatos, ha Isten megszólított. De te vagy az, aki aktualizálod, aktivizálod Istennek a csodáját most, abban a helyzetben, amiben vagy. Ha fáradt vagy, megfáradtál, ha keserűség van benned, és ilyeneket mondasz, megakadályozod a csodát. Ha viszont kimondod hittel, és megteszed hittel azt, amit Istentől látsz és hallasz, akkor aktivizálod a csodát. És Isten nem hazudik, hogy ilyenkor cserben hagyjon téged. És ezért volt jó hallani a bizonyságokat az elején is, hogy a mennyi atyának annyi bizonysága van már közöttünk. A bizonyságnak a felhője vesz körül. És legvégül az Efézus 1-ből szeretném, az Efézus 1 végét szeretném elolvasni, és az Efézus 2 elejét, egy pár igevers, ezzel fejezem be. 16. verstől olvasom az Efézus 1-et, a Csia Lajos bácsi fordítása szerint. Pál azt mondja itt az efézusiaknak, és ez vonatkozik ránk, hogy én sem szűnök meg hálát adni értetek, és imádságaimban megemlítelek titeket, hogy Urunknak, a Krisztus Jézusnak Istene, a dicsőségnek Atya, annak a bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét adja nektek, amelyet az ő megismerése nyújt. Adja nektek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, hogy micsoda reménységre hívott ő el, hogy milyen gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között, hogy mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma, az ő ereje a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a Krisztus életében munkálkodni láttuk. Ez az erő hatott a Krisztusban, amikor Isten őt a halottak közül feltámasztotta, és a mennyeiekben a jobbjára ültette. Minden fejedelemség, fennhatóság, hatalom, uraság és minden név fölé, melyet nem csak ebben a korban, hanem az elkövetkezőben is neveznek. És amikor mindent láb alá rendelt, és amikor messze mindenek fölött, őt adta fejül az eklézsiának, amely az ő teste, amely telítve van azzal, aki mindenben mindent kitölt, a Szent Szellemmel. És nincs utólag lettek a részek beillesztve. A levél egybe van írva. Olvasom tovább. Efézus 2. Vele együtt titeket is feltámasztott, kik eleséseitektől és bűneitektől megölöttem holtak voltatok. Miután egykor a világ korának rendjéhez, a levegőbeli fennhatóságnak, az engedetlenség fiaiban most is uralkodó szellemnek fejedelméhez igazodva jártatok. Ezekben az elesésekben és bűnökben jártunk mi is mindannyian, egykor a testünk kívánságai szerint élve, amikor a testből és a gondolatokból feltörő akarásokat vittük véghez, és természettől a harag gyermekei voltunk, mint a többiek. Ám de az Isten, minthogy gazdag könyörületben, nagy szeretetéért, amellyel minket akkor szeretett meg, amikor eleséseink miatt még holtak voltunk, a Krisztussal együtt megelevenített, a kegyelem mentett meg titeket. és vele együtt fel is támasztott, és vele együtt a Krisztus Jézusba beültetett a mennyeiekbe, hogy jóságos voltában, az ezután következő korokban minden felülmúló gazdagságát a Krisztus Jézusban megmutassa rajtunk. A kegyelem mentett meg titeket a hiten keresztül. Ez nem tőletek van, ez Isten adománya. Nem tettek alapján jött, hogy senki se kérkedjék. Hiszen az ő alkotása vagyunk a Krisztus Jézusban, jó munkákra teremtve, melyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Az Úr Jézus Krisztus feltámadt. De nem csak ő támadt föl, hanem azt mondja az ige, hogy te is feltámadtál vele. És nem csak ő lett felültetve a mennyeiekbe, hanem te is fel lettél ültetve a mennyeiekbe. Te nem ehhez a világhoz tartozol, hanem a mennyhez tartozunk. A természet fölötti össze van kötve a természetesben a te szíveden keresztül. Te egy híd vagy. A te hiteden keresztül a hitedet nem a cselekedetek miatt lettél felültetve, hogy olyan jókat cselekedtél, hanem csak azért, mert elhitted, hogy a názareti Jézus Krisztus meghalt, eltemették és föltámadt. És miután ez a hit megvan benned, a mennyatya igaznak fogadott el. De a hitnek vannak cselekedetei, és mivel hívő vagy, mivel most már Jézus Krisztusra nézel, ezért most már ennek megvannak a szavai, a cselekedetei, amiket Isten a szívedre helyez. Gyülekezet, és drága testvérem, neked mondom, hogy ha eképpen cselekszel, ha ezt felemeled a te életedben, ha hallasz tőle és látsz tőle, és szólsz és cselekszel, akkor a Szent Szellem által, a te szíved által, a természet fölötti össze van kötve a természetessel. Isten dicsősége rajtad keresztül megjelenik. Isten dicsősége, ami Krisztus orcáján ott van rajta, megjelenik a te életeden. Jézus Krisztus dicsősége ott lesz a te cselekedeteidben, csodákban, jelekben, mosolyban, vidámságban, szenvedélyességben, akkor is, amikor az olajprés próbál összenyomni. Akkor is, amikor oda kell lépni az ellenség elé, és az ember bátor, mert tudja, hogy az ellenség táborán most át fog futni Isten erejével. És a mennyatya a gyávaságnak a szellemét fújja le rólunk, a mennyatya a hitetlenség szellemét fújja le rólunk, a nagy magyar depressziót fújja le rólunk, a mennyatya hozza elő a Szent Szellem által a szívetekből azt a változást, amit a ti döntésetek hoz, akár most is. És erre kész vagy, hogy ezt odaadd az Úrnak, és engedd, hogy ő cselekedjen, akkor kérlek, gyere, állj föl, és akkor imádkozni szeretnék én ezért.